Kicsit nehéz témát választottam, már mint abból a szempontból, hogy óriási a téma. Tehát hogy miben van az erő, az egy nagyon nagy téma. Hát rákerestem a erő szóra a Bibliában, hát van 800-szor van benne. Hát erő, erőtlenség, nyilván az erőszak is belekerül, de az erővel kapcsolatban nagyon sok ige van, és nagyon sokat tudnánk szerintem ti is fejből idézni. Nagyon sok rétű ez a dolog, és nagyon sok síkja van ennek, csak ha arra gondolunk, hogy ha a hétköznapi életben, ha feltesszük valakinek, hogy miben van az erő, akkor nagyon sok mindent tud mondani. Én viccesen eleve azt mondtam, miben van az erő, hát az erős paprikába például erő van, de hát nyilván nem erről a síkjáról szeretnénk beszélni az erőnek, de tényleg, ha belegondolunk, nagyon sok mindenhez szükséges az erő, és nagyon sok mindenben benne van az erő. Én szeretek mindig visszanyúlni egész akár a kiindulási pontig, de valóban ez egy jó kérdés, hogy amikor feszegetik itt a teremtést, meg hogy keletkezett az egész világegyetem, hogy egy ősrobbanás keletkezett, és az röpítette szét ezt a világegyetemet, a bolygókat, meg a galaxisokat, és akkor van ez az elmélet. De hogy én mindig feszegetem, de hát mi volt előttem? Mi volt az, ami akkor azt abba összegyűlt abba a anyag tömegbe, amiből kiindult ez az ősrobbanás, hogy annak is valahonnan volt ereje, tehát valami összehalmozódott, az honnan származott. És ugye van az energia megmaradás törvénye, hogy ott is amennyi erő belekerül, amennyi energia belekerül, annyi származik tőle, akár ez egy ütközésbe. Tehát mindig van valami eredendő ereje a dolgoknak, valahonnan kiindult a dolog, és mi hívők ugye tudjuk azt, hogy ez Istentől indult ki. Tehát az egész világegyetem, az egész életnek a kiindulási pontja az Isten. Tehát igazából nélküle nem lenne semmi, nélküle mi se lennénk, és a kezdeti erő, úgymond, ami a mozgás, ami megindította az egészet, amiből elindultak a bolygók, amiből létrejöttek a gravitáció, a világegyetemek, az a kezdeti erő, az a akarat, ami ezt elindított, az Istentől van. És igazából ő az ereje mindennek. Onnan indult ki minden, Istentől indult ki az egész világegyetem. De ugye nem csak fizikai erőre lehet gondolkozni, nem csak a fizikának, a világegyetemnek az erejére lehet gondolni, hanem van, aki a legerősebb erőnek gondolja mondjuk a természet erőit, amivel találkozhatunk. És tudjuk, hogy Isten a természetnek is az ura. Természeti erőknek is ő az alkotója. És a Biblia több helyen is beszél erről, hogy ő ura a hegyeknek, völgyeknek, a szeleknek, a felhőknek, a viharoknak, mindennek ő az ura, és akár a Jobb könyvében, akár a prófétáknál is, az Ézsaiás könyvében is több helyen van arról szó, hogy a természet erői felett is ő az úr. De tudjuk az Úr Jézusról is, hogy amikor a tengert lecsendesítette, akkor a természet erői felett is ő uralkodott. Parancsolhatott a természet erőinek. Tehát ura a természetben lévő erőknek is, amik úgymond mi egyszerű emberek, ugye teljesen ki vagyunk téve, úgy érezzük. De Isten e fölött is úr, ez az erő fölött is úr. Azután gondolhatunk a gépeknek az ereje, ami eltörpül mondjuk a természeti erőhöz képest. A gépeknek is van ereje. Már csak én úgymond, aki autószerelő az egy eredeti szakmám, tudom, mit jelent az, hogy lóerő. Mit jelent az, hogy egy gépjárműben erő van. De sokszor akár nem csak gépeknek lehet ereje, hanem szokták mondani, hogy robbanásnak is ereje van. Hány megatonnás egy robbanás. És mindezeken felül, ugye ezeknél sokkal nagyobb erő a természeti erő, és e fölül sokkal nagyobb erő az Isten ereje. Aztán lehet az embereknek is ereje. Ugye, ami már jobban érdekel minket, az emberi erő. Hát, ha megkérdeznénk, hogy ki számít erősnek a világban, nagyon sokféle választ kapnánk. És úgy szeretnélek titeket is megkérdezni, hogy elsőre nektek, hogyha valaki azt mondja, hogy ez egy erős ember, akkor mire gondoltok?
Én Péter fiadra gondolok, ő mondta múltkor, hogy ő milyen sokat erősödött.
Igen. Én
Hát
azt
ott
hittem, hogy
pedig...
Mihály Péterre, mert ő például egy erős, erős fiatalember Mihály Péter. Van izomereje, főképp, hogy most testnevelési egyetemre vagy főiskolára jár, hát ott nagyon sokat követelnek, tehát ők erősítenek, meg Gábor is mondja, hogy edzenek, ki van alakítva egy edzőterem, hát ő egy erős, például egy erős fiatalember. De mégis még mit jelentett ez a mai világban, hogy erős? Mikor erős egy ember?
Ha van lelki ereje, vagy stabil, meg tud állni.
Igen, szokták erre is mondani, hogy stabil, erős ember. Sokszor ezt összefűzik azzal, hogy határozott valaki, tehát határozott ember. Vannak olyan típusú emberek, aki végig viszi az akaratát, nem csak saját magán, hanem másokon is. Tehát határozott, félnek tőle. Például sok vezető van ilyen, aki szokták is mondani, hogy autokrata vezető, a saját akaratát végig viszi az embereken. Egy erős jellem. Ezt is szokták mondani, erős ember. Vannak aztán olyanok, akik különböző vallási vezetők, akiknek úgymond karizmája van. Úgymond karizmatikus erejük van, tehát a beszédükben erő van, és rábírnak bírni, rá tudnak embereket sok mindenre bírni, amit lehet, hogy annyira nem is akarnának. Tehát ez erre a saját akaratukat ráerőszakolja másoknak. Tehát van egy ilyen fajta erő is. Lehet ahhoz kötni az erőt, mint ahogy a Biblia is ember hármasságáról beszél, hogy van test, lélek és szellem. Ugyanúgy lehet az erőt mind a háromhoz kötni. Van testi erő, van lelki erő, lelki erő, és van szellemi erő. Mind a háromhoz különböző dolgok csatlakoznak. Nyilván, hogy abban, hogy milyen a testi erőnk, ez nagyon sok minden befolyásolja. Korunk, egészségünk, edzettségünk, nagyon sok mindentől függ. Betegek vagyunk, vagy nem vagyunk betegek, és akár most a COVID alatt mi is tapasztaltuk azt, amikor betegek voltunk, nagyon gyengék voltunk. Aztán van egy lelki ereje is az embernek. És ez már hozzátartozik ahhoz, amivel a Biblia jobban foglalkozik, a lelki erővel, sokkal többször beszél a lelki erőről a Biblia, az, hogy az ember hogy képes megállni bizonyos helyzetekben, bizonyos próbákban, hogy tud az ember viselkedni, megmarad-e olyannak, amilyen szeretne lenni, vagy egyszerűen összeomlik. Van-e lelki tartása, lelki ereje, kitartása, vajon a hűségessége meddig marad meg valakinek? Ha jön a próba, ha jön a kísértés, és itt már átcsúszunk a szellemi erőben, hogy mennyire képes valaki Istenhez hűségesnek lenni, mennyire tud Istenhez ragaszkodni, amikor megpróbáltatik, amikor kísértések között van, akkor mennyire tud megállni Isten mellett, mennyire tud az ő hitére támaszkodva kitartani. Ez már egy szellemi erő kategória. És nyilván jó, ha mindegyik erő van, jellemez bennünket. Van testi erőnk a mindennapok terheinek az elhordozásához is, de van lelki erőnk, tartásunk is, és van szellemi erőnk is. Ezekre mind szükség van. És ugye lehet azt úgy mondani általánosságban, és majd erre a végére fogok egy kicsit kitérni, hogy az erőnek ahhoz van szükség alapvetően, hogy kicsit így egyszerűen megfogalmazva, hogy mozogjunk. Hogy mozogjunk. Hogy éljünk. Tehát ha nem mozgunk, nem élünk, akkor nincs is erőnk. Ha van erőnk, akkor élünk és mozgunk. És ez mind a három területre igaz. A testire, a lelkire és a szellemi erőre is mozognunk kell, élnünk kell, és ehhez mindig erőre van szükség. Ahhoz, hogy életben maradjunk, ahhoz, hogy valamerre menjünk és mozogjunk, mind a három területen erőre van szükség. Na most, hogy ezzel az erővel rendelkezzünk, ehhez négy területet, vagyis négy történetet hozok példaként, hogy mi az, amiben az erő kaphatjuk. mi az, amiben az erőt láthatjuk a bibliai történeteken keresztül, és mi az, ami nekünk is erőt adhat. Nyilván ezek nagyon egyszerűen meg lehetne fogalmazni, talán, hogyha elkezdenénk beszélgetni most, hogy egy-egy mondatban, de mégis hagyj mutassak rá most erre, inkább nem csak úgy egyszerűen felsorolva ezeket a négy pontot, amit én most így elétek szeretnék hozni, hanem egy-egy történetet hagy hozzak, röviden. Az első, ami igeverset szeretnék felolvasni, ami első ránézésre talán nem is tűnik olyan jelentősnek a témán kapcsán. Egyik reggel olvastam a igét, és akkor úgy egy kicsikét úgy elgondolkoztam ezen az igeversen, mindjárt megkeresem. Lukács evangéliuma 5. fejezetéből, Lukács evangéliuma 5. fejezet, 17. versét fogom felolvasni. És lőn egy napon, hogy ő tanít, és ott ültek a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből, és az Úrnak hatalma vala ő vele, hogy gyógyítson. Még egyszer fel szeretném olvasni ezt a igeverset. Tehát, Lukács 5.17. És lőn egy napon, hogy ő tanít vala, és ott ülnek a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből. És az Úrnak hatalma ő vele, hogy gyógyítson. Ez egy olyan érdekes helyzet, amit így magunk elé képzelhetünk, hogy ott ül az Úr Jézus egy házba, körül van véve tanítókkal. Tehát ő, úgymond, aki egy egyszerű ács gyermeke volt, és ő is ács mesterséget végzett 30 éves koráig, ott ül egy csomó okos ember között. És úgy írja ez az igevers, hogy jött Galileából, Júdeából, Júdea falu, minden falujából és Jeruzsálemből. Mintha az összes okos fej, összes okos ember, aki csak mozgósítani lehetett, azt mind oda gyűltek az Úr Jézus köré, és azért ültek oda, mert ők tanítók voltak. És úgymond itt jött egy idézőjelben, nem egy képzett ember, nem egy nagy tekintélyű, úgymond abból fakadóan, hogy ő mennyit tanult a régi írásokat, hanem egy egyszerű embert, akit prófétának mondanak, körülvesznek, és ott ülnek körülötte. Régebben úgy volt a zsinagógákban, hogy a tanító az ült, akiket pedig tanítottak, azok pedig általában álltak. Na most ezek a tanítók, ezek mind ültek, tehát ők is abban a székben voltak, hogy hát képesek vagyunk tanítani, képesek vagyunk tanítást adni. Mondjuk van olyan írás, ami már úgy mondja, hogy már ebbe az időben már mindenki ült a zsinagógába. Nem tudom, hogy volt, de akkor is olyan érdekes, hogy erre felhívja a figyelmet a ige, hogy mindenki ült ott. A zsidók, a tanítók, azok már mint a tanítók, azok mind ültek. És ez kicsit úgy mutatja is az ő magatartásukat, hogy meghallgatunk téged, de a tudás nálunk van. Mi képzettek vagyunk, okosak vagyunk, mind ide gyűltünk, minden felül a vidékről, a fővárosból is, mindenhonnan, hogy hallgassunk téged. És azt úgy kezdi az ige az Úr Jézusról, ezt mondja, hogy tanította az Úr Jézus. Tanította ezeket a nagyokosokat, akik eleve már képzettek voltak, és ugrásra készen álltak, teli a betárazva rengeteg törvénnyel, betárazva mindenfajta proféciákról, tudással, és az Úr Jézus egyszerű módon mégis elkezdte tanítani őket. És olyan érdekes ez, hogy itt összegyűltek a tanítók, a nagyokosok, és Isten egyetlen egy személyre tette le az ő hatalmát. Egyetlen egy személyrenek adott ott erőt, hatalmat kapott a gyógyításra. És nem a sok farizeus kapta a hatalmat a gyógyításra, nem a sok farizeus és írástudó és törvénytudó és törvénytudó és nagy okos kapta ott a hatalmat, hanem egyedül az Úr Jézus Krisztus kapta meg a hatalmat. Egyedül az Úr Jézus Krisztusnak volt ott ereje gyógyítani. Hiába eresztették le ott azt az embert, mert utána az következik, hogy ebbe a történetben leeresztik az embert a négyen, és az Úr Jézus elé. Hát a farizeusok nem tudtak volna vele mit csinálni. Nem volt ott erejük a gyógyításra, csak egyedül az Úr Jézus Krisztusnak volt arra ereje. És miből származott az Úr Jézusnak az ereje? Én úgy hiszem, hogy abból több dologból is, amit majd így látni fogjuk ez a négy esemény kapcsán, de csak egyet szeretnék itt kiemelni az Úr Jézus kapcsán, mégpedig az ereje abból származott az Úrnak, hogy ő engedelmes szolgaként az Atya akaratát kereste és szolgálta, és szolgált neki. Egy olyan utat választott az Úr Jézus, ami teljesen Atya akaratával egyező volt. Nem ő választotta az életpályát magának, nem ő döntötte el, hogy ő pedig meg akar halni, hanem ő az Atyára nézett. És ő csak annyit döntött az Úr Jézus, hogy azt akarom tenni, amit az Atya mond. És ha az Atya akarata az, hogy én meghalljak, akkor én meg fogok halni. És ez egyszerűen az olyan ember életében, aki felnéz Istenre, és azt mondja, hogy én Isten akaratát akarom tenni, végzem az én szolgálataimat, amellé Isten odaáll, és erőt ad, hatalmat ad, olyan dolgok megcselekvésére, ami nem is gondolnánk. A szolgáló életnek ereje van. Az Istenre néző, engedelmes, szolgáló életnek ereje van. És Isten leteszi a pecsétjét az olyan ember mellé. Oda járul az ő erejével, az ő szellemével, az ő lelkével, és erő árad az olyan emberben, aki neki engedelmesen szolgál. Ez mindegy, hogy egy mosogatós fiú, mindegy, hogy egy takarító, mindegy, hogy egy édesapa vagy egy édesanya, de ha folyamatosan, engedelmesen szolgál valaki, abban erő van. Ha valaki folyamatosan végzi akár a monoton, fárasztó, sokszor elcsüggesztő szolgálatot, aminek sokszor nem is lehet talán látni az eredményét, de erő van a folyamatos, engedelmes szolgálatban. Gondoljatok csak bele, egyből az a történet jutott az eszembe, amikor fellázad Mózes ellen a nép, és a 12 törzsből egy-egy vesző, mandula veszőt raknak Isten elé, a vezetők, akik szintén tekintélyes emberek voltak, és minden törzsnek odarakták a veszőt, és Mózes és Áron veszője hajtott ki. Engedelmes, hűséges szolgálatnak a gyümölcse az, hogy Isten áldása van rajta, és megpecsíteli erővel és hatalommal az ilyen embert, ami sokszor nem nyilvánvaló egyből, amit sokszor nem nyilvánul meg csodákban. De én ezt tapasztaltam, és ez valóban így van, az engedelmes, hűséges szolgálatban erő van. És az szerintem észrevehető, mert kisugárzik az olyan ember élete, aki engedelmes, aki hűségesen szolgál, szóval rajta van egy békesség, egy nyugalom. A helyemen vagyok, teszem a dolgom, és erő van az olyan emberben, a szavában is, aki engedelmesen szolgál. A másik történet, amit a héten olvastam, és ezt is szeretném ide csatolni, bár nem teljesen tűnik, hogy ide csatlakozik egyből, de aztán mégis ugyanezt fogjuk talán egy kicsit jobban meglátni, már a második szempontot, ami erővel szeretnék kapcsolatba hozni. Tehát az első volt az, hogy az engedelmesség szolgálatban, szolgáló életben erő van. A második, ami szintén az engedelmességhez csatlakozik, de talán annyitval többet emelnék ki, az Istenre néző emberben erő van, aki felnézőre. Hát, akit egyből így mondanák erre, és amit olvastam történet, az Dávid története. Mégpedig nagyon érdekes az az időszak Dávid életében, amikor üldözés alatt van. Ez nagyon hosszú éveket tett ki Dávid életében, amikor nem volt még király, tudta, hogy király lesz, de mégis ennek a tudatában folyamatosan kergette Saul Dávidot, és ő tudta, hogy király lesz, de mégis szenvedések érték és üldöztetés. Sámuel könyvéből szeretnék egy igeszakaszt felolvasni. 1 Sámuel 22:3. És elmenne onnan Dávid Micpába, Moáb földjére, és mondd a Moáb királyának, hagyj jöjjön ide hozzátok az én anyám és anyám, amíg megtudom, hogy mit fog cselekedni velem az Isten. És vivé őket Moáb királya elé, és ott maradának vele mindaddig, míg a Dávid a várban volt. Gád próféta pedig szól Dávidnak, ne maradj a várban, hanem eredj el, és menj el Júda földjére. Elméne azért Dávid a Héret erdejébe ment. Mi történt itt? Ami nem először, a Dávid történetét ismerjük, nem először történt olyan, hogy Dávid elmegy Izraelből, elmegy Júdea földjéből, elmegy Moáb földjére. Mert ugye ott biztonságban van. Oda nem mehet át sereggel a Saul, hát az ellenséges terület, és ott a szüleit biztonságabban helyezi egy várba, ahol ő maga is ott szépen elidőz. És megy a próféta egyből Dávidhoz. Dávid, nem ez a helyed, Isten azt mondja, hogy menj Júdea földjére. És nem egy ilyen helyzet volt, hogy elment a filiszteusokhoz, és más esetben is volt ilyen, hogy nem ott tartózkodott Júdea földjén Dávid, és szólt Isten, neked nem ott van a helyed. Neked Júdeában van a helyed. Most hol is mit jelentett számára a Júdea földje Dávidnak? Hát az életveszélyt jelentette. Azt a helyt, ahol nem lehetett szabad. Mindig figyelnie kellett, ki árulja be, mikor kerül életveszélybe, mikor kell vándorolnia, nem telepedhetett le tartósan sehol. Folyamatos zargatás, árulások között volt Júdeában. Hol megvédett egy város, de nem hiába maradt ott. Isten megkérdezte, nem maradhatsz abban a városban, mert kiadnak Saulnak. Nem volt biztonságos helye Dávidnak Júdeában. És Isten mégis azt mondja, Gád prófét által, menjél Júdeába. Menjél Júdeába. És erre Dávidnak elmondom, hogy mi a válasza. A 63. Zsoltár erre Dávidnak a válasza. És nézzétek meg, hogy mit válaszol erre, hogy engem elküld Isten a szenvedések közé, a lelki békétlenség közé, és ez a válasz a Dávidnak. Isten, én Istenem vagy te. Jó reggel kereslek téged. Szomjúhoz lelkem téged. Sóvárok testem a kiaszott elepet földön, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, az én ajkaim hadd dicsérjenek téged. Áldanálak azért életem fogytáig a te nevedben emelnél fel kezeimet. Mintha zsírral és kövérséggel tennék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhetnélek téged az én szájammal. Ha rád gondolok ágyamban, őrváltásról őrváltásra, rólad elmélkedem, mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád az én lelkem, a te jobbod támogat engem. Tehát Dávid válasza az, hogy feltekint Istenre. És olyan érdekes, hogy így meg is szólítja, Isten, én Istenem vagy te. Amikor Isten kér egy nehéz dolgot, amikor kér egy olyan dolgot, ami erőnk felett való, ami nehéz, ami kényelmetlen, akkor Istenre néz fel, és nem azt mondja, hogy hát ilyen Isten vagy te? Hát ilyen dolgokat kérsz tőlem? Hát elfogyik az erőm lassan már. Hát miért kell, hogy olyan helyre menjek, ahol üldöznek, és nincs békességem? Akkor nem, hogy ellene fordulna Istennek, hanem elkezdi őt még szorosabban keresni, és megvallani, hogy ő az én Istenem. Ő az, aki meg tud engem úgy támogatni az ő erejével. Nem menekül el a nehézségek elől, hanem feltekint Istenre, és azt mondja, hogy nincs jobb annál, mint hogy téged lássalak, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Amikor elfogyik az erőm, akkor feltekintek Istenre, amikor olyan helyzetbe kerülök, amikor, vagy tudom, hogy olyan dolgok fognak velem történni, amik az én erőmön már túl vannak, akkor nem fellázadok, hanem Istenre tekintek föl. És az erőt tőle kapom. És jellemző az, az új szövetségben is írja az ige, hogy Istennel való közösség az erőt ad, az feltölti az embernek a lelkét. Isten dicsőítése. A vele töltött idő, amikor nem azért megyek Isten elé, hogy kérdéseket tegyek fel. Amikor nem azért megyek az Úr elé, hogy kutakodjak, hogy könyörögjek másokért, hanem egyszerűen azért megyek oda, hogy veled találkozzak, hogy lássam meg őt, kicsoda ő, hogy kutassam, hogy megismerjem. Nem egy unalmas Istenünk van, hanem újabb és újabb oldalát láthatjuk meg. Kikutathatlanok az ő útjai, az ő szépsége, az ő dicsősége. Végtelen is, és hogyha mi töltünk, szánunk időt arra, hogy Istennel legyünk, az minden téren megerősíti az embert. Milyen érdekes, itt Dávid a testéről beszél, hogy a teste szomjú hozza őt. Sóvárog a testem. Hogy lehet az, hogy egy szellemi dolog után sóvárog az ember teste? Azért, mert hogyha az ember szelleme betelik az Úrral, az hatással van a lelkére és a testére is. Minden részére hatással van az embernek. Hogyha Istennel közösségbe kerül, életet jelent. Istennek a közelsége. Erőt, és ezt mondhatni a témához kapcsolódva, erőt jelent. Milyen érdekes, hogy milyen kihatása van az Isten közelsége az emberre, hiszen ugyanígy föltekintett és együtt volt Jézussal Mózes is. Amikor ott volt fenn a hegyen, sokszor olvassuk azt több helyen a Bibliában, hogy nem evett 40 nap és 40 éjjel. Se nem ivott. Hát ez emberileg lehetetlen. De az Istennel való közelség egy olyan táplálékot adott az ő testének is, hogy nem volt szüksége semmi másra. Ott volt Istennel együtt. Ő vele együtt volt, vele beszélt, szemlélte őt, és nem volt semmire szüksége. Ugyanezt úgy olvasjuk ugye az Úr Jézusról is, amikor megkísértetett, előtte 40 napig ott volt, és nem evett, nem ivott. És ilyen az Istennel való közelség, a szoros kapcsolat, hogy akár még az ember testére is lehet ilyen hatással. Tehát az, aki Istenre fölnéz, aki vele időt tölt, az erőt kap. Miben van az erő? Az Istennel való közösségben. Ebben erő van. És ugye itt már, ahogy mondtam, itt is az engedelmességnek nagyon fontos szerepe van. Tehát ez igazából ez jellemezte Dávidot ebben az időszakban. A következő, amit szeretnék olvasni, ezt nem is fogom felolvasni, de ez pont ide csatlakozik, amit mondtam, az Úr Jézus Krisztusnak a megkísértése. Amikor, és ez pont a feleségem mondta, hogy egy kis eseményt szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy Hédi mesélte nekem, hogy milyen nagy hatása volt rá a lányunknak az egyik mondata. Hogy kapott egy chipset ajándékba, vagyis hát kapott Eszterke chipset, és ott kínlódott azzal, hogy kibontsa. És kérdezte a feleségem tőle, hogy Eszter, hát hogy fogod kibontani azt a chipset, segítsek? És akkor Eszter azt mondta, nem kell segíteni, hanem megkeresem a gyenge pontját, és ott kibontom. Megkeresem a gyenge pontját. Egy kislány ezt mondta. És ez így igaz ránk nézve is, hogy sokszor nagyon erőseknek van, amikor erőseknek érezzük magunkat, és az ördög ilyenkor jön, hogy megpróbálja a mi erőnket. És ugye hol fogja megpróbálni a mi erőnket? Nem azon a területen, ahol mi erősek lennénk, ahol nem kísértés számunkra, hogyha jön valami, hanem megkeresi a gyenge pontunkat, és elkezdi ott próbálgatni az embert. Mindenkinek vannak gyenge pontjaink, és mindenkinek van olyan terület, amiben gyengébb, mint a többi területen. És az Úr Jézusnak is volt. az ördög nem olyan területen támadta, ha megfigyelitek azt azokat az igéket, amiken erős volt. Első támadási, a fő támadási felülete, ha megfigyelitek, mindig úgy kezdi a sátán, hogy ha Isten fia vagy. Ez az első támadási területe volt az Úr Jézusnak, hogy ha Isten fia vagy, akkor tedd meg ezt is ezt. És aztán csatlakozott a következő kísértési terület, hogy a kenyeret tett kövekké, aztán ugye a három kísértés. De azért volt ez az Úr Jézusnak kísértés, mert ő megüresítette magát. Ő, amikor lejött a földre, ő nem azzal a szent erővel és végtelen tudással jelent meg, mint amivel ő rendelkezett a mennyben, hanem ő megüresítette magát attól a végtelen tudástól és hatalomtól, emberi testben jelent meg, emberként megszületett, és ezért támadhatta őt ezzel a sátán. Te ember vagy, te nem is vagy Isten, ha Isten fia vagy. Tehát ez egy kísértési terület volt, ahol a sátán támadta, ahol megkérdőjelezte az Úr Jézust. Hát te ácsként nőttél fel, emberi testben vagy, hát valóban Isten vagy? Tehát egy próbálta ezen a területen megfogni a sátán, sorban mindig ezt kérdezte, ha Isten fia vagy, ha Isten fia vagy. És utána nyilván jöttek azok a kísértések, ami egy-egy más területet még hozzárakott a sátán. Tehát abban, hogy az Úr Jézus megbírt maradni, abban ugyanúgy ott volt, amikor a sátán próbálta a leggyengébb területét megtámadni, ott volt az, hogy ő hit Istenben. Hit, hogy őt Isten küldte, az ő küldetésében hit. Hit, hogy őt Isten küldte arra a helyre, ahol van, és nagyon fontos, hogy ismerte az igéket. Tele volt Isten igéjével, tele volt Isten szavával. Nézzétek, mind igékkel válaszolnak egymásnak, a sátán is igékkel támadja, és az Úr Jézus is igéket mond. Nagyon fontos az, hogy ismerjük az Istennek az igéjét. Tele legyünk Isten beszédével. És nyilván ez a gondolkozásunkon is függ, hogy mi jár a mi gondolkozásunk. Ugye délelőtt Gábor is említette, benne volt ebben a Zsoltárban is a hiába valóság. A hiába valóságokkal törődünk. Ez az első nekünk, ez a mi gyengeségünké fog válni. Ha a mi gondolataink nagyon sokat a hiába valóságokon járnak, az az erőnket el fogja venni. Nem jóra fókuszál a mi életünk, a mi gondolataink, a mi értelmünk. De hogyha az igével van tele a szívünk, azzal, amit én reggel olvastam, az, ami foglalkoztat egész héten egy Zsoltár, mondjuk nekem pont ez a 62. Zsoltár, azt hiszem, azt olvastam fel, az foglalkoztatott egész héten ezek a mondatok. Hogyha ezzel vagyok tele, akkor könnyebb ellenállnom, akkor ez erőt ad, és tudok ellenállni a sátán mindenfajta támadásainak. Tehát a harmadik dolog, ami erőt adhat nekünk, hogyha Isten igéjével vagyunk tele, ha ezzel táplálkozunk, ez a mi erőnk, és a kísértésben kitartó embernek pedig ereje van. Ereje van. A negyedik dolog, amit szeretnék megemlíteni még utolsóként, és aztán lehet hozzá csatlakozni, mert tényleg nagyon sokrétű ez a téma. A negyedik dolog, amit pedig fel szeretnék olvasni, és ami megint csak összefügg az egész eddigiekkel, amit elmondtam, és szükség van ahhoz, hogy erőnk legyen, az az imádság. Ugye mindjárt ismerjük ezt a ige szakaszt, és szoktuk is idézni, amikor imádságról van szó, a Jakab levelének a 5. fejezete, és a Jakab levelének az 5. fejezetében, ugye itt van, mindjárt megtalálom, nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Tehát minek van ereje? A nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Nyilván itt nem a saját erőnkről beszél itt az ige, hanem azokra az erőkre gondol, amit az igaz ember megmozgat. Szellemi erők mozdulnak meg az igaz ember buzgó könyörgésére. Gondoljunk csak bele, hogy amikor Dániel böjtölt és imádkozott 3 hétig, akkor elküldetett hozzá Gábriel, és csodálatos dolgokat, jövőből való dolgokat beszél el Gábriel. De akár gondoljunk arra bele, hogy Isten szabadítása, hogy elinduljon egy nagy csoda, a kivonulás, az Istennek a terve elinduljon, mennyi imádság kellett, amikor a nyomorúságban Istenhez kiáltottak. Imádságok indítják meg az eseményeket. És erő van az olyan imádságokban, amik őszinték, tiszták, tiszta szívből fakadó, Szentlélek által ihletett imádságokban. Erő van. És sokszor ehhez szabadulások kötődnek. Nem valósulhatnak meg szabadulások, ha nincs mögötte imádság. Nem tudjuk, hogy egy-egy szabadulás mögött hány ember imádsága van. Amikor beérett az az esemény, eljött az az idő, amikor megtörténnek ezek szellemi téren is ezek a szabadulások, és aztán a gyakorlatban is. Sokszor ezek szellemi téren játszódnak le. És az úgy lehetne megfogalmazni, ezt én úgy tudom elképzelni, mint amikor egy hatalmas sziklatöm van, ami megmozdíthatatlan, de egy kis éket, hogyha kihúzunk, az a hatalmas nagy kő és sziklagörgeteg elmozdul, megmozdul és elindul. És ez a kis ék, amit kihúzunk, az az emberi imádság kell, hogy megmozdítja azt a kis éket. Ugye sokszor annyira kicsinek gondoljuk, meg lebecsüljük talán saját imádságunkat is, de ha mi azt odaadjuk, azt a nagyon kicsi részt, azt az imádságot, azt az időt, azt az odaszánást, akkor nagyon nagy dolgok tudnak megtörténni. És megmozdulnak nagy erők a mennyben, a mi imádságainkra. Ami gyenge, erőtelen emberi voltunk ellenére, nagy dolgok történhetnek, ha imádkozunk. És ebben van erő. Ebben van erő. Elmondom még egyszer. A szolgáló hívő életnek ereje van. Azután az engedelmes, Istenre tekintő embernek ereje van. Ha a kísértésben ki tudunk tartani, hogyha a szívünkbe az ige benne van, és él bennünk az ige, az is erőt hordoz. Azután az imádkozó embernek is ereje van. Hát ezen kívül még nagyon sok mindenről beszél a Bibliában, erő van. Tehát sok mindent lehet még említeni, én át is adnám most nektek a szót, hogyha esetleg ezekkel kapcsolatban van gondolatotok, megtapasztalásotok, bizonyságtételetek, akkor szóljatok hozzá.